Rúgjuk be a mai szabadesés ajtaját, itt van velünk már az első vendégünk, Vince Gábor, hajóépítő, a Binnen Jolle hajók építője. Szervusz, Gábor!
Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
De Gabi, nyugodtan mutasd be a hajót, azt gondolom.
Maga a hajóosztály az 1909-ben, a hajóosztály története 1909-ben kezdődött. Németországi vitorlázók szerettek volna egy olyan hajóosztályt, amivel könnyű tanulni, ehhez képest elég jó versenyhajó sikerült belőle, illetve hát amit még érdemes róla tudni, hogy egy tervezői hajóosztály, annyit jelent, hogy nem olyan, mint a van design hajók, hogy minden paramétere meg van szabva.
Milyen hajó, bocsánat?
Tervezői szabadosztály, igen, teljesen, ezért jó, hogy a Viktor itt van a stúdióban, mert olyanokat kérdez, amiket mi nem
mondok. Nem biztos, hogy a hallgatók kiszednek
farzsebből. Mondok egy titkot, ezt szerintem meg fogod érteni. Hogyha a hosszúság meg a szélesség 7,8 méter lehet, amiből a szélesség legalább 1,7 méter legyen, akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy elég szabad megfogalmazás, nem?
Részedről. De, én már teljesen begörcsöltem a számoktól.
Na, ez a tervezői szabadság, hogy megadnak egy pár számot, és tessék faragd hajót.
Így van, tehát 5 méter 90 hosszú a hajó is, és lehet 6 méter 10 centi is például egy hajó. Tehát ugye ez nem a tipikus van design, vagy egységes osztályok, azok arról szólnak, hogy minden paramétere ugyanaz, a súlya ugyanaz, a legénység súlya sok esetben meg van határozva, annak is minimum ennyinek kell lenni, vagy maximum van határozva. Ennél hajónál nem, tehát itt a tervezők...
Hát ez egy tervezői hajó.
Tervezők azt rajzoltak, és azt építettek, amit szerettek volna.
Ez a Binnen Jolle az elsősorban egy európai hajó, igaz? Tehát európai tavakon, tavi hajó.
Így van, így. Alapvetően ugye Németországban indult az osztály, Ausztriában, Magyarországon volt azért a hajógyárban elég komoly ilyen típusú hajóépítés, illetve egy-egy darab még Olaszországban található, illetve Svájcban.
És nagyon komoly kötődése van hozzánk. Tehát a Gábor szerény, de nyugodtan mondhatjuk, hogy Európa bajnoki rendezésben jól állt hazánk.
Még 2010 után is, ugyanis 10-ben
meg
is...
Meg háború előtt is.
Így van, így van.
Tehát beszéljünk nyugodtan a háború előtti időszakról, mert az sem volt egy kutya.
Hát illetve igen, pont ez, hogy a háború előtt ugye a hajógyár 10 darab hajót készített az itt rendezendő Európa-bajnokságra, de sajnos ugye az eseményt azt a háború miatt törölték.
Ez 39?
39, igen.
Úgyhogy ez elmaradt, és újra rendeztük 2010-ben, csak hogy jegyzeteljél.
Jó,
kicsit vártunk, és 2010-ben újra megrendeztük azt az Európa-bajnokságot ugyanott, amit 1938-ban félbe hagytuk.
Na, egy kérdés eszembe jutott erről. Ezt, eredetileg ezt egy olcsó oktatóhajónak szánták, a Binnen Jolle. De ebből aztán lett egy versenyhajó. Milyen szempontoknak felelt meg, ha ebből bárki azt mondta, hogy na, gyerekek, ez jó lesz versenyhajónak is, nem csak oktatóhajónak. Ráadásul olcsó oktatóhajó, ezt nem tudom, ki rakta ide. Gondolom, Rozsda, te voltál.
De a németeknek is ez volt az alapvető gondolata, hogy egy olcsó oktatóhajót csináljanak.
És ebből lett egy versenyhajó. Minek felelt ő meg? Mi volt jobb benne, mint bármi másban?
Hát alapvetően azt kell tudni, hogy a hajó túl van vitorlázva, ami azt jelenti, hogy a hajótest az könnyű, az általában ilyen 250-300 kiló között van a hajótest, és ehhez nagyon sok vitorla van, tehát több mint 50 négyzetméter vitorlával vitorlázik a hajó. Tehát jelenleg is most azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag azt hiszem összesen 62 négyzetméter az, amivel ezek a hajók vitorláznak. Tehát ezt úgy képzelj el, mint hogyha egy szőrdeszkára minél nagyobb vásznakat tennél föl, gyakorlatilag ez is olyan, vagy ez is ehhez hasonló.
Tehát az igazi kulcsa ennek az volt annak idején is, hiszen kék szalagot is nyertek vele, hogy egy nagyon könnyű test, nagyon könnyű legénységgel el tud vitorlázni, borzasztó, hogy vitorla fölötte van, és egyszerűen nagyon pici szélben, ugye az európai tavakon nagyon sokszor nincs elég szél, simán elsuhan.
Az olyan, mint amikor én úszok uszonnyal gyorsat.
Hát nem tudom, hogy te, hogy úszonnyal gyorsan.
Írtó gyorsan.
Hát, egy ilyen összehasonlító példát lehet mondani, mondjuk, hogy az akkori kék, tehát a 30-as években vitorlázó kékszalagos hajók, az élmezőny, abból egy cirkáló, az mondjuk rendelkezik összesen 5-6 tonnával, és ehhez van mondjuk 80 négyzetméter vitorlázata, ehhez képest meg ez egy 300 kilós úszonyos hajó, és van hozzá 60 négyzetméter vitorla.
Tehát repül.
De nem olyan uszonya van, mint neked. Tehát léci. Tehát ennek van közepén egy uszony, amit leengedsz egy kis vert, vagy egy lapocska fém, vagy bármi ilyesmi, ami az oldalcsúszást akadályozza. A te uszonyad a tappancsodon van, csapkodsz vele, és a gyors úszást segíti.
De nem csapkodok, hajtom magam.
Oké.
Tamás, nagyon szeretne kérdezni.
Csak, hogy a lexikális tudásomat kiegészítsem, hogy melyik kék szalagot nyerte meg?
1936-ban és 1938-ban nyert kék szalagot, illetve a 40-es kék szalagon ott ezüstérmesek lettek.
Akkor még nem voltak katamaránok, gondolom, a kék szalagon, ugye?
Akkor még nem, és a
34-ből volt az első, de komolyan, kapsz egy uszonyt.
És az egy egyest.
És a 40-es kék szalag volt az, amikor ki is tiltották őket a kék szalagról.
Jó, csak hogy tudjátok róla, hogy annyira fölcseszték az akkori jachttulajdonosok agyát ezzel a kis verdával, hogy kitiltották. Ez ugyanolyan, mint amikor...
Túl gyors volt.
Igen. Tehát képzeld el, igen. Tehát előveszed a mecénás lényedet, ugye befektetsz a jachtodba, és akkor jön egy-két jóképű kis csávó egy faragott hajóval, mert ugye nagyon nagy szabadságfoka van, és ez éjszaka leple alatt ellopakodik melled.
Ja, de és miért pont az éjszaka leple alatt? Mert, hogy ez, hát
mert nem merték. Értek még körbe a kék szalagon, akkor nappal, Viktor.
Erre egy nagyon jó példát tudok mondani, azt hiszem két éve ott is a déli part, ugye a többieknek nem nagyon volt szelük a víz középen, mi a déli parton tudtunk a nagyon sekély vízbe osonni, és egyszer csak a Rui szólt, hogy valami sistereg mi lehet. Hát mondom, szerintem annyira a part mellett vagyunk, hogy leért a svertünk, az uszonyunk és a kormányunk. Mondom, lehet, hogy ez a baj.
De és akkor itt muszáj tényleg settenkedni? Tehát, hogy ne vegyen észre a versenytárs.
Nem, csak ugye általában éjszaka a part közelében, a parti szelekkel nagyon jól lehet haladni, és ugye minél kisebb a merülésed a déli part mellett, nagyon szépen ott el lehet menni ezekkel a jollékkal, ugye a tőkesúlyos hajóknak több mint egy méteres általában a merülésük, és ezekkel már nem tudsz olyan közel menni a parthoz, és nem tudod elérni azokat a szeleket.
Kis meteorológia, Viktor, neked, mert ugye későbbiek folyamán majd lesz ilyen témád is.
Megköszönöm.
Igen, tehát ugye, hogyha lemegy a nap, ugye teljesen megváltoznak a hőmérsékleti viszonyok, és a part mellett indul el egy feláramlás, ami a víz mellett, hiszen az van közel a parthoz, erősebb. És akkor aki minél közelebb tud menni a nádashoz, annak van kvázi legfrissebb feláramló szele. Na most egy 2 méter merülésű hajó, mondjuk például a miénk, az a partok 150-200 méterre néz. Ugye a Gábor hajója meg 50 méterre. És akkor ott kvázi oson, sokkal gyorsabban megy.
Szóval ti ellenségek vagytok akkor a kék szalagon.
Nem, hát mert... annyira nem, mert a rozsdáik inkább az első 10-ben, mi meg az első 100-ba, ha beférünk azért az.
Ja igen, akkor még. De majd előbb-utóbb akkor lehet, hogy ők lesznek a...
Ugye a Gábor egy patinát képvisel, tehát ez egy tradíció, egy hagyomány, képzeld el úgy, mint egy oldtimer autót, amivel versenyre járnak. Mi pedig ugye viszünk egy űrhajót, és kellő tisztelettel vagyunk a Gábor iránt. Óriási különbség közöttünk az, hogy nekünk eszünk ágában sincs megépíteni a hajót, a Gábor meg már a negyediket faragja. Mesélsz erről egy kicsit? Honnan ez a bekattanás, hogy faragjunk ilyeneket?
Hát nekem alapvetően az első ilyen képem egy háború előtti bajnokság volt, amit megláttam, egy régi fekete-fehér kép, ami egy ilyen 22-es Binnen jól lemezőnyt ábrázolt, és 16 éves lehettem, azt hiszem, amikor azt mondtam, hogy nekem 40 éves koromra kell egy ilyen hajó. Hát ezt, ahogy megfogalmaztam múltkor, arra nem gondoltam, hogy 4 darab lesz. És hát az...
Úgy legyen kövér, tudod.
Igen, így van. És hát 19 novemberében hívták fel a figyelmemet egy ilyen típusú hajóra, hogy eladó, nagyon rossz állapotban volt, ez a viharmadár, és ha minden igaz, akkor ez idén most május végén, június elején teljesen kész lesz, és vízre fog kerülni, de közben nem csak tehát az osztály történetét is, illetve az, hogy milyen hajót építsünk, és hogy újítsuk föl, ehhez nagyon sokat jártam föl Veszprémbe, hiszen a hajógyárnak a teljes tervdokumentációja gyakorlatilag fölkerült a Veszprém levéltárba, és ott ezeknek a típusok, tehát ennek a típusú hajónak is gyakorlatilag, amit terveztek a hajógyárba, mind a 100-150 tervrajza ott van. És hát a felújítás az nehezen indult, mert én elkezdtem, a műanyagot lebontottam erről a hajóról, utána kiszedtem a svercekrényt, egyebek, volt egy roncs, illetve a rozsdával szem volt is egy jó beszélgetés a színpadon, mert készült egy olyan kép, amikor már az ortőke és a gerinc is kikerült a hajóból, és akkor a rozsda kérdezte, hogy és hol a hajó. És hogy mikor
lesz ebből hajó. Teljesen kifilézte a pasi. Tehát tényleg bordákra szedte a hajót, amiből nem gondolnál. Tehát, hogyha egy halat szeretnék szemléltetni neked, akkor ott van a szálkaváz. És abban azért kellő pessimizmussal gondoltam azt, hogy bármikor is hajó lesz.
Lesz egy hajó. Na jó, igen. De azért vannak ilyen elszánt csávók, akiknek kiesnek is
jó, a semmiből. Jó, Gábor nem hajóépítő, könyörgöm.
Na jó, de akart hajót építeni. Sokszor nem az a lényeg, hogy hogy vagy iskolázva, hanem mi a szándék.
Egyébként nagyon rám. Becsülem értek.
Most már iskolázva is vagyok ezen a téren.
Ha bocsáss meg, ne haragudj, nem akartalak megsérteni.
Semmi, majd lejátszátok.
És ahogy ezeket a terveket megtaláltuk, akkor az idős hajóépítő bácsik azok így mondták, hogy hát ezt a hajót ezt nem kéne felújítani, hanem egyszerűbb egy kanna benzint nagyon szívesen vásárolnak, meg adnak egy gyufát, és akkor gyönyörű szalonnasütés lesz belőle.
De aranyosak.
És hogy inkább építsünk egy új hajót, mert hiszen ott vannak a tervek. És igazából, hát én kiválasztottam egy tervet, hogy ez nekem tetszik, elkezdtük építeni, és a sztori az annyira szép volt, hogy valamikor Franciaországból jöttem épp haza, és egy ezzel kapcsolatos, tehát a hajóosztállyal kapcsolatos cikket fogalmaztam, és ott így a kékszalaggyőztes hajóknak a nevei így előkerültek, és amikor lementem, mert ezt a hajót egyébként Mezősi László építette, lementem hozzá, és kérdeztem, hogy Laci bácsi tudja, hogy milyen hajót építünk? Azt mondja, hogy hát egy minden jól lét. De mondom, hogy a tervrajzon láttuk ezt a nevet, hogy mi van oda fölírva. Azt mondja, kincsem négy. Mondom, és erről így nem ugrik be valami? Mondom, mert ez 38-ban kékszalagot nyert ez a hajó. Ugye maga a hajó megsemmisült, és ezért ezt ugye csak replikának hívják, tehát hogy az eredeti tervekből megépítik. A másik, a viharmadár, az pedig olyan, hogy alapvetően ugye azt eredeti hajónak tekintik, mert hogyha egy szálka is megmarad belőle, és ugye a maga a hajó, ami az elmúlt 30-50 évben deformálódott, azt a formát tartjuk meg, gyakorlatilag ezért azt eredetinek tekintjük. Ez pedig egy replika lett. Ez 2020-ban került vízre Orfűn, és ezzel hát tavaly már sikerült elindulni az Európa-bajnokságon, mert két évig ugye a Covid miatt nem volt. Itt egy hetedik helyet sikerült így összehozni, de ami számunkra nagyon nagy lépés volt, hogy a nemzetközi mezőnnyel tudtunk együtt vitorlázni és összemérni, hiszen itthon ezt nem tudjuk megtenni.
Igazából azért faragább négy hajót, hogy legyen itthon mezőny.
Így van.
Csak magának. Csak ő fog elindulni. Minden így hajóval.
Így van. És akkor ugye a más, tehát amit először vettem hajó, ugye a viharmadár, az gyakorlatilag most idén, ha minden jól megy, akkor nyáron vízre kerül. A szalagon nem tud indulni még. Az első versenyünk, ha minden jól megy, akkor nem a kerekedi, hanem a MET klasszikus kupa lesz Földváron. Ez július vége. És utána egyből augusztus első hetében már az Európa-bajnokságon szeretnénk kipróbálni a hajót.
De ezt úgy képzeld el ezt, mintha egy felső kategóriás hegedűt látnál. Tehát fellakkozva, felpolírozva, intarziákkal, tehát tényleg enni lehet rajta, borotválkozni lehet benne, és ilyen kis aprólékossággal vigyáz rá. Majd utána, miután ezt megmutatta a fiataloknak, odaadja nekik, hogy próbálják ki. Tehát döbbenetes misszió.
Ezek a hajók, ugye ez versenyhajó. Igen. Alapvetően, tehát ebben nincsenek ilyen kényelmi funkciók. Engem azért ez is érdekel egy hajóban, tudjátok. Tehát, hát
komolyan,
mi van
most hagyjuk abban. Tehát ide nem hozok olyan csávót, aki konyháért rajong,
van benne
meg
ágy.
Hűtőért. Te hülyéskedj már.
Erre is tudok egy jó sztorit mondani.
Neki érdekt a pasit, neki miért, Gábor?
2 évvel ezelőtt a szalagon előkerült ez, hogy ugye egy 10-20 percre pihenjünk le, és hol lehet aludni, és akkor így gyakorlatilag a 6 méter hosszú hajóban legalább van egy 3 méteres rész, egy olyan egyenes rész, ahol egy fa lapon tudsz gyakorlatilag aludni. Gondolom, hogy ez is alkalmas alvásra.
És persze, Péter, gondolom, a Viktor fel akkora, mint a 3 méteres pad, ő kétszer is tud aludni.
Igen, nekem a 6 méter, 3 is elég.
Így van.
Igen, szóval tényleg ez nem az a bútorszállító kategória, amelyik úgy megy körbe a Balatonon.
Így csúfolják?
Nem csúfolják, bocsánat, ez
nem
slang. Igen, inkább úgy mondanánk, hogy ez nem az a kategória, amelyik komfortos hűtő van benne.
Igen, meg konyha.
Konyha, meg ilyesmi, ugye ebben
szobák,
az a sportos,
fürdőszoba.
Hagyd abba.
Ez ciki, ezek cikik.
Én azt gondolom, hogy két különböző műfajról beszélünk. Ugye az egyik a családi vitorlázás, komfort, ahol igazán egyszerre kell megoldanod azt, hogy a család is jól érezze magát, te is egy kicsit vitorlázzál, és ugye van a másik.
Tehát ez olyan, mint a sportos kombi.
Sportkombi. Igen, csak nem megy olyan gyorsan, mint a sportkombi.
Hát igen.
Hát de ez Vizen. Egy jó példa, hogy a Bugattiban van hűtő, vagy hasonló.
Köszönöm. Ott a pont.
Nem tudom, de tévét már raknak ezekbe a kocsikba, nem?
De nem. Na szóval képzeld el, hogy a Gábor akkor ezeket összepakolja, megszervezi, megkutatja az életét, és egyébként megy tovább, és bemutatja annak a generációnak, aki még szerintem nem is hallott arról, hogy fából is lehet hajót építeni, mert a mostani kor szülött gyermeke is csak applikációkról néz, hogy mi történik a világban, és ezeknek a gyerekeknek is odaadja, hogy kipróbálja. Úgyhogy ha jó vagy, akkor még te is egyszer
ha jól viselkedek.
Ha persze. Tehát elrejtünk a gyerektáborba, és jössz meg.
Szerintem amiért érdemes csinálni egyébként, az pont ez az egyik, hiszen pár éve, nem is tudom, hogy 2 vagy 3 éve, ugye a Foiling Balaton nevű rendezvényre, amit a Rozsdáék szerveznek, ugye ez a repülőhajók, és gyakorlatilag erre a rendezvényre kérték a Spartacusból, hogy ha úgy van, akkor vigyük le a hajót. És egyébként annyira jó volt nézni a fiatalokat, igen, hogy egyébként egy-egy morzsát azért úgy tudnak a hajóról, tudják, hogy ez jó lehetett, viszont az a mozgás meg az, hogy ugyanúgy, mint egy kis hajót, egy dingit, ugyanúgy kezelik, ugyanúgy erőltetik, ugyanúgy fordulnak, nagyon jó. Tehát ezt nagyon jól nézni kintről is.
A Gábor az egyik hajót azt körbe szokta adni, ha fogalmazhatjuk így, hogy mehetünk vele. Ugye a másik hajó, ami sorrendben nem biztos, hogy a második, az kék szalagra talán elkészül.
Igen, de nem fog indulni.
Nem fog indulni.
Nem fog indulni. Tehát az első hajó is egyébként, ez a replika, ez indul a kék szalagon, de én mondtam, hogy sajnos idei tevékenységeim mellett ez nekem nem fér vele, de ugyanúgy a legénység két tagja, Ruják István olimpikonunk, illetve Mészáros András ugyanúgy ott lesznek, és valószínű még, hogy a Ruják Istvánnak a fia lesz a harmadik, akivel mennek majd.
Na jó van, köszönjük, hogy itt jártál ma mi nálunk.
Köszönöm.
Vince Gábor hajóépítővel beszélgettünk, és mindjárt folytatjuk a szabadesést, azon belül is az Aqua and More-t Rozsdával.